Sziasztok, ez még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és ott tartottunk az előző blogban, hogy milyenek ma az elvárásaink a játékokkal szemben, annak hatására, hogy igazából rengeteg jó játék készült az elmúlt pár évben, pár évtizedben. Most egyébként pont az új LEGO versenyzős játékról írtam cikket, a LEGO Drive 2K-ról, aminek kapcsán előhoztam, hát konkrétan megnézem rá a YouTube videókat, mert nincs a CD olvasó a gépemben, hogy feltelepítsem, pedig megvan a LEGO Racers, ami ugye nekem tényleg a gyerekkorom egyik meghatározó játéka volt, iszonyú sok órát toltam bele, és imádtam. Emlékeztek egyébként rá így valamennyire?
Igen.
Ilyen színes kockák voltak, tehát nem fegyvereket lehetett felszedni, és akkor lehetett stackelni, hogy hármat összeraksz, és akkor nagyobb, és volt egy ilyen teleport. Az megvan, hogy három fehér kockát talán, vagy három fehérrel egy kéket kell.
Célba teleportáltál.
És konkrétan célba teleportáltál, tehát hogy annyira unbalanced volt a cucc, de hogy mivel single player volt, igazából senki nem zavart, hogy könnyű benne nyerni, mert valahogy a gép nem teleportált akkorákat, ha meg mégis, akkor hát mondtuk, hogy ez csalás. De hogy lényeg, hogy egy fél óránál YouTube videókat néztem, sőt még egy fickó Twitch-en nyomta vele egyébként, őt is néztem élőben akkor, és hát ott jöttem rá, hogy azért az idő sok mindent megszépített, tehát hogy azért az építős modul az, hát hogy mondjam, szerintem valahogy már akkori szemmel sem kellett volna, hogy egy nagyon komplex dolognak tűnjön, de mégis imádtam. Most meg egyébként a Drive 2K-ban olyan építős modul van, hogyha valaki nem is akar versenyezni, csak autókat építeni virtuálisan LEGO kockákból, hajrá, tehát hogy fantasztikus. De igen, lényeg, hogy most a LEGO Drive 2K, ami egy tök jó játék, nem hozta nekem azt az érzést, hogy fú, ez valami világmegváltó dolog, amit a Racers hozott, pedig a Racers egy sokkal gagyibb valami volt, még szerintem...
Hány éves voltál akkor?
Igen, ez is azért való, de...
Jobban bevonnak ezek azért abban a koron, jobban elkapnak, szerintem azért ez
kor is
hozzá. Az is hozzátartozott, hogy akkor leültél, és így sokkal nyitottabb voltál. Most már azért nagyon-nagyon-nagyon sok játékot tapasztalsz, van egy másik típusú életviteled, itt egy típusú, nem tudom, szórakozást így belősz magadnak, most ezt várod, és például mondjuk egy ilyen megszépült emléket várod, hogy majd akkor ezt a lécet átviszi, és lehet, hogy már nem azt nyújtja, de lehet, hogy neked nem is erre lenne már szüksége. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, hogy az ember megy előre az időbe, és többet tapasztal, akkor még mindig azok a nagy játékok, és talán egyetlen egy ikonikus játék, ha emlékszel, ez a mindenki mindig ez a Need for Speed Underground, hogy úristen az mennyire jó, és minden Need for Speed megjelenik, mindig ez jön elő, hogy Undergroundot akarunk, és teljesen mindegy, már szerencsétlen fejlesztők mit csinálnak, már rebootoltak, történetet raktak mellé, mindig ugyanez jön, de most mondom neked, ha visszakapnánk azt a játékot új köntösbe, szerintem szétköveznék megint a fejlesztőket, hogy hát ez nem olyan volt, mint a régi. Pedig egyébként a régi egy repetitív cucc, 8 fajta ilyen verseny volt, hogy mennyi, azokat toltad, nem, több órán keresztül.
Tehát, volt benne E46, M3.
Az volt a kezdő, igen, masina, és ott mindenki elveszett a játék. Úristen.
Jó, egy olyan kérdés, kicsit off topic, hogy Gret, kezdjük veled. Mi volt az utolsó játék, ha most így 10 másodpercen végig kell gondolnod, amivel játszottál, és azt mondtad, hogy ez valami csoda, hogy ez van, de hogy úgy érzés szintjén, tehát nem csak mint újságíró, hogy azt mondtad, hogy fú, ez technikailag, meg ilyen kivitelezés, meg olyan művészi, hanem ami tényleg megérintett téged. Mikor volt az, és mi volt az?
Nekem idén is volt ilyen játék, a Metroid Prime-nak az új kiadása, de tavaly az Elden Ring, az mindenképpen ilyen volt, meg még néhány kalandjáték.
Tehát vannak. Neked azért vannak a mai napig.
Ugye van egy podcastünk, és ott szoktunk minden év végén top 10-eket csinálni, és van olyan év, amikor ez egy top 5, és még rárakunk 5 játékot, mert 10-nek ki kell lennie. A tavalyi évben nem volt gondom a 10 tényleg ilyen érzelmeket kiváltó, tényleg nagyon jó játékkal, de és szerintem idén sem lesz egyébként.
Jóci?
Nekem az, amit nem tudtam lerakni, és tőlem teljesen életidegen volt, hogy ilyennel játszak, vagy stílusidegen, az a Mass Effect volt, amivel elkezdtem játszani, és ahogy jelentek meg a részek, úgy egyre inkább kiteljesedett bennem ez a wow érzés, és úgy raktam le, hogy jó, ezt így mindenkinek, meg a Fallout volt ilyen. Tehát mind a kettő olyan játék, amivel életemben nem játszottam, és úgy voltam, hogy 20 perc, de nem viccelek, 20 perc, nem volt a stopper, ennyit adok neki, ha megfog, akkor sikerült, tehát a stoppert ilyen.
És ez mikor volt?
Hát ez azért a Mass Effect az a 2000-es évek vége szerintem.
2009.
Igen, valahogy az akkor kezdődött
el. Elmúlt 15 évben nem volt akkor olyan játék.
Hát az Apex Legends egyértelműen, de az Apex Legendsnél volt egy marketing trükk, mert ők voltak az elsők, akik ingyenesen adtak egy AAA Battle Royale játékot, plusz, hogyha nem tudom mennyire emlékszel, semmilyen hírverés nem volt róla, senki nem tudta. Egyszer csak februárban 9 órakor minden nagy streamer elkezdte tolni, és mindenki gyárt, hogy ez mi? És akkor elkezdték játszani, és mivel ezek a streamerek egyébként kiváló FPS játékosok voltak, versenyjátékosok, és segítették a fejlesztést, egy közel tökéletes játékot hoztak létre akkor. És mindenki így, wow! A másik egyetlen egy indie játékot emelnék még ki, ami nekem az abszolút még non plus ultra volt, és ezt a kezdetektől is akartam játszani, ez a 12 Minutes volt, ami így megjelent, és így azt így végigjátszottam, és ez az óriási, hogy wow, nagyon-nagyon jó érzés. Gyakorlatilag egy ilyen időszakasz ismétlődik.
Nekem a 12 Minutes jó érzéseket okozott?
Hát maga a játék, én nagyon le voltam nyűgözve a játéktól. Egy nagyon egyszerű mechanika, és így én szeretem az ilyen filmes játékot, nekem nagyon-nagyon tetszett. Szóval az volt még az, amit így felállítottam, na ez tényleg, ez király volt, ez jó ki volt, találva meg volt csinálva. Egy-két indie játék még volt, de most őszintén szóval nem nagyon tudok így felidézni, ami így egyből beugrik, de én szeretem ezeket a pici Unheard, meg ilyen játékokat, ami egyébként jól van összerakva.
Hát nekem régebbiek az ilyen nagy élményeim, ilyen 2015-6-ból többet is tudnék egyébként mondani. Az Evolve például, nem tudom, arra emlékeztek-e, az a multiplayer szörny üldözős, hát az, ami fantasztikus volt. Szomorúan is olvastam pár, hát lehet, hogy már egy éve is, hogy lelőtték a szervereket. Az Order 1886 az nekem valamiért nagyon-nagyon bejött, és a legutolsó játék, ami tényleg engem az 2018 vége, 19 eleje, az Astrobot Rescue Mission volt ugye a PS4-nek a VR-jával. Az, és azóta igazából nekem nem volt, pedig játszom. Nyilván megjelent egy Valorant, amire egyébként egy ilyen kompetitív FPS-ként tekintve nagyon jó a véleményem arról a játékról, és heti szinten játszom vele. És nagyon össze van rakva, és fantasztikus játéknak gondolom, de az sem hozott egy olyan wow élményt, amit mondjuk annak idején a Counter-Strike, én beta 6.6-tal kezdtem, és azt mondtam, hogy Jézusom, ez valami csoda, hanem a Valorantra inkább úgy tekintek, mint egy ilyen szépen kihegyezett Riot Games profizmussal összerakott cs-konkurensre, de hogy nekem az elmúlt 2-3 évben nem volt olyan játék egyébként, amire azt
keveset mondtam, játszotok.
Hogy... Lehet egyébként, hogy hát vagy sokat valorantozom, tehát hogy attól, hogy ha a barátnőmet kérdezed, akkor lehet, hogy ő azt mondaná, hogy nem játszom keveset.
Nem tudom, itt egyébként, hogyha a hallgatók picit szeretnék így jobban átlátni ezt, és azt mondani, hogy akkor a játékélménye mennek rá, akkor én lehet, hogy ez kicsit az indie vonalra vinném el őket, mondjuk This War Is Mine, meg azok az ilyen kicsit mélyebb történettel rendelkező beszélgetős játékok, amik tényleg egy ilyen minőségi szórakozást tudnak nyújtani relatíve kevés időben, mert egyébként ez a másik, ami problémás, hogy van, amikor egy játék azzal marketingeli magát, hogy 120 óra játékidő, hogyha minden küldetést végviszel, ha csak a fő küldetést, akkor 50 óra, de a végszámolod, hogy mennyi szabadidőd van, és ezt másfél órákra elosztod, hát befonod a hajad, mire az 50 óra lemegy, plusz ott ugye emlékezni is kéne, hogy mi történik, mert mondjuk úgy jó a sztori. Nem biztos, hogy mondjuk ez egy jó irány a marketingben, de ezt valamilyen nagyon felkapták.
Hát minél többet próbálnak belecsomagolni, ugyanez, hogy mindenhol a marketingben nagyobb megapixel a kameránál, stb. Én se pörök egyébként, tehát ha én azt olvasom egy játékról, hogy ez 160 óra, akkor azt mondom, hogy köszönöm, tehát nincs 160 órám. Tök őszintén, ellenben, ha van egy 12 óra alatt végigjátszható játék, ami viszont egy ilyen fantasztikus mozis élményt ad, akkor arra azt mondom, hogy na, ez jöhet, de ugyanakkor nyilván én egy kicsit más helyzetben vagyok újságíróként, mert ha kapok tesztkódot, akkor mondjuk nem biztos, hogy egy komoly összeget rá kell ugye szánnom, de én azt is értem, aki meg ugye időarányosan kiszámolja, hogy x forintot költök y órányi játékért, és akkor az ő pénztárcájának vagy pénzügyi gondolkodásának jól esik, hogyha azt olvassa, hogy ez egy 100 órás játék, és ő ennyi pénzért igazából 100 órányi szórakozást vásárolt. Én mondjuk kevés olyan játékot tudok mondani, tudok egyébként, tehát GTA-s, tehát Fallout, ami engem 100 óra fölött le tudott kötni tényleg, tehát nem az volt, hogy már halálra untam, hogy nem tudom, ugyanazt csinálom 41-ére, de azért ez is egy ilyen fura dolog a mai marketingben, hogy tényleg erre én azt látom, hogy rámentek erre a nagy számra, hogy minél több órát próbálnak nagyon sokszor kínálni.
Ez a Commodore korszak óta, vagy az Apple 2 korszak óta így van, hogy nekünk már nem három pályánk van, hanem négy. Vagy nekünk a Donkey Kong portban benne van mind a négy pálya, a másik platformon meg csak az első kettő, minket válasz meg. ott is én rengeteg régi, én 70-es, 80-as évekbeli számítógépes újságot olvasok most újra, hogy kirakjam a saját oldalamra, ami érdekes, és ugyanezek a még nagyobb, ez már nagy felbontásra, mert 256x192-es, mi már mind a 16 szint használjuk, ugyanaz, mint ami ma megy, hogy 4K és Ray Tracing és HDR és VRR, és nyilván a rövidítések mások, de amikor egy programozó egy játékot valahogy dicsérni akar, akkor mindenképpen a tech oldalra fog rámenni. Szerintem ez tök természetes, és a minden egyes új konzol azzal hirdette magát, hogy technikailag mennyivel többet tud, mint a SNES, az annyival jobb, mint a NES, mert már tudja scrollozni, meg forgatni a sprite-okat, és oké, most 40 évvel későbbre visszanézve azt mondod, hogy nyilván tudja, a telefonom tudja a sprite-okat.
A számológépen tudja.
Nem tudok olyan gépet mondani, ami ne tudná, tehát nem tudom, az akváriumnak a hőmérője is szerintem tudná, hogyha rákötnének egy ilyet, de ez szerintem természetes, ez jó esetben az ember ezt megtanulja így valahogy kiszűrni, mint ahogy vezetés közben, és egy csomóan kiszűrik a reklámtáblákat, hogy az nincs ott, az nem
fontos. Vannak reklámtáblák?
Ez a marketing dolga, hogy dicsérjenek, és ez a szerintem sajnálatos módon ez a még nagyobb, még több, ez a legegyszerűbb, meg legalacsonyabbra lógó ág, amit így meg tudnak húzni. Meg egyébként valószínűleg fejlesztésben is sokkal könnyebb elérni azt, hogy másfélszer akkor legyen egy pálya, mint azt, hogy egy tényleg érzelmes sztorit írjál, amiben képes berántani mindenkit, vagy tömegeket. Vagy hogy egy olyan mesterséges intelligenciát írjál, most nem ezekre a chatbotokra, meg ilyen smikre gondolok, hanem a játékukban levőre, ami tényleg úgy nyújt kihívást, hogy nem tekintett csalásnak. Tehát és főleg azok a játékok, én úgy érzem, azok, amik így megmaradnak az emberekben, amik nem csak arra operálnak, hogy még nagyobb, meg még több, hanem tényleg valami extrát is tudnak.
Hát ami az érzelmekre hat.
Igen, vagy a játékmenetben egy tök új ötlet, ami nem feltétlenül érzelmi, hanem akár hangulati, akár egy ilyen most ez fellengzős lesz, de ilyen intellektuális örömöt okoz, mert egy kalandjátéknak a puzzle-jeit sikerül megoldani, vagy egy szintiszta logikai játék. Tehát
egyébként ez érdekes, hogy mondod most, ahogy így visszaemlékezek pont az előző kérdésedről, hogy amivel nagyon nem tudtam mellélőni, azok általában az ilyen narratív játékok voltak. Tehát amikor így vezetve voltak, ezzel is válogattál a dialógusok közül, de egyébként minden más szinte nélküle történt. Kicsit ide sorolnám a Life is Strange-t, vagy a Detroitot például, mind a kettő kvázi filmjáték, tehát a film sztoriát követed végig, és nagyjából te döntöd el, hogy hol és mikor kivel mit beszélsz, aminek hatása van később a játékra, ezt jelzi is, mármint a játékmenetre, hogy kivel vagy jobba, kivel nem, hiszen az események annál függ, vagy annak függvényében zajlanak a jövőben, pont mint a Mass Effect-nél. És ezek viszont én azt vettem észre, hogy egész jók, sőt, van egy stúdió, aki effektív filmes játékokat csinál, tehát tényleg film szereplőkkel, vagy élő szereplőkkel jelenetek zajlanak, és te választod, hogy nem tudom, becsukod az ajtót, jobbra menekülsz, balra menekülsz, és van olyan, amit a Late Shift-et tudnám például említeni, egy egész érdekes dolog, ami parkolőrként indulsz, és belekerülsz egy azt mondom, egy gyémánt lopásba, tehát nagyon érdekes a sztoria, és nem tudtam még úgy végigcsinálni, hogy az a vége jöjjön ki, aminek elvileg kellene. De nem tudom, tényleg azon gondolkozok, hogy az ilyen narratív játékok azok tényleg szórakoztató. És egyébként 12 Minutes nekem ezért tetszett, az is picit ide sorolható, de nem tudom neked, ahol mi volt a bajod, de kis egyszerű.
Nem, azt kérdeztem, hogy jó érzéseket okozott, mert az egy nagyon durva sztorit mesél el.
Nagyon durva, a karakterekkel. A sztori az meredek volt, viszont maga a játékmenet az szerintem picit innovatív volt. Egyébként aki ismeri mi volt ez a Bill Murray film, mikor mindig újra játszódik?
Groundhog Day.
Igen, a Groundhog Day, de most nem teszem nekem se, de kb. Ugyanarra a tematikára épült, vagy minic, hogy 12 perc ismétlődik, és te tudod, hogy mi történik, de így körülötted senki nem, és próbálod így realizálni, hogy mi van. De mindig narratív játékokra visszatérve, szerintem ott ezek a 100 óra történet, meg mit tudom én, ott még jól is sülhetnek el, mert tényleg bele tudsz merülni. És ilyenből van az Until Dawn, vagy a Dark...
Hát egész műfajok vannak, amik tulajdonképpen történetmesélésre épülnek, és van, amelyik rak bele kis akciót, van, amelyik abszolút nem.
A horrorjátékok nagyon durvák ilyenből.
Mondjuk egyébként most, hogy mondjátok, a Walking Dead széria is, a Telltale játékok, azok is nagyon működtek nálam, sőt egyébként a Lego játékok is, Lego Star Wars, stb. Közben eszembe jutott innen, hogy Mi volt az egyik első, ez egy Star Wars játék volt, Rebel Assault, ugye? Amilyen, és például én azt nem szerettem. Tehát, hogy az annyira gadi volt, még akkor is szemben is nekem, hogy úgy értettem, meg végigjátszottam, meg az osztálytársak is végigjátszották, de...
Ezekkel az a baj a ténylegesen élőszereplős játékokkal, hogy ugye véges az, hogy mennyi nyersanyagot tudsz rögzíteni. És ez főleg igaz volt a 90-es években, amikor ugye a CD-t azért megtelt, hogyha valódi videót raktál rá, és egyszerűen ugye nem tudtál olyan sok elágazást belerakni, hogy ez tényleg érdekes legyen.
A legendes Under the Killing Moon és a 12 CD, nem tudom, nagyon sok volt, és ez nem hiszem, megkaptam hát ajándékba, fújt, kész voltam.
Final Fantasy 8, 5 vagy 6 CD volt, és gyönyörű volt a CD tartója.
Igen, de az ugye az egy szerepjáték volt, az tök más. Én emlékszem, nekem az egyik első valódi eredeti játékom az X-akták volt, és azt csak azért vettem meg, mert ha jól nem hiszem, 7 CD vagy 5 CD, már nem is emlékszem, ből állt, és úristen, hát hogyha ezt veszem meg, akkor 7 CD-s játékot kapok. A 7 CD nyilván jobb, mint az 1 CD-s játékok, aztán ez persze nyilván nem így volt, és főleg angol tudás nélkül a 90, nem tudom, 6-ban, 7-ben, 8-ban jött ki, végképp semmit nem tudtam vele kezdeni, de...
Hát így életed befektetése volt?
Működik ez, hát ott működik a marketing, hogy nagyobb és több, és ez már 7 CD.
A Final Fantasy-nál is CD-t kellett cserélni, akkor az egy fantasztikus érzés volt, hogy CD-t
igen,
kell cserélni.
Igen, 10 évvel korábban, amikor még ugye kislemezeket kellett cserélni, és volt olyan játék, ami 7-8 kislemezen jelent meg, és amikor elmentél egy másik helyszínre, akkor vissza kellett tenni a kettes lemez, de csak ott körülnéztél, és mentél vissza, és akkor megint az ötös lemezt, tehát azért...
Amíg nem volt CRC hibás mentés nélkül, és akkor konkrétan szétcsaptál mindent, ami körülötted volt.
Akkor átmented a haverhoz, ARI-be becsomagolta, és mehettél vissza, mert a hetes flopi az nem stimmelt. Az van, hogy szerintem ezt a hallgatóink egy része most azt se tudja, miről beszélünk.
Hát ezek a régi játékcserélgetős időszakból.
Látod, és mégis erre van a nosztalgiánk, mert egyszerűen akkor nőttünk föl, és még ez a szörnyű dolog, amit így mondasz, ezt is nevetgélve éljük újra pedig.
Hát akkor nem volt vicces.
Hát meg volt olyan, hogy én flopis játékot hát vettem, szóval anyám még követték, tehát hogy azért nehéz ezt így ilyen saját értékként mondani, és gyárilag volt rossz flopi. És vihettem vissza a boltba,
az
hogy...
mondjuk erős.
Hogy, hát mondjuk ma azért az elég húzós lenne. Csak hát akkor nem volt hova megírni, hogy gyerekek mi ez.
Hát
legalábbis Magyarországról nem volt megírva, mert ez régebben Amerikában például úgy működött, hogy az ilyen patcheket, frissítéseket is az újságokban írták le, hogy X játékhoz megjött az 1.02, és kiavítja azt a hibát, hogy itt van az a BBS, ahonnan le tudod tölteni, vagy küldj egy felbélyegzett válaszborítékot a cégnek egy kis üres lemezzel. Ők rámásolták a frissítést, és vissza küldték neked ugyanúgy a postán keresztül, és 3 héttel később megjött a patch a leveles ládádban.
Igen, a hotfixek akkor még nem léteztek szerintem, tehát ott azért így végig gondolták a kiadók, hogy mikor adják ki a patchet.
Igen, ott ugye most azt is szokták nagyon sokszor felhozni negatívumnak, hogy gyakorlatilag nem jelenik meg új játék, hogy az teljesen be van fejezve, hiszen minden játékhoz van a nulladik nap egy patch, ugye ez megjelenés előtt egy-két nappal szokott kijönni, tehát amikor az ember játékot tesztel megjelenés előtt, akkor általában még egy ilyen sokkal nyomorultabb verziót próbál ki, és akkor vagy elhiszi azt, amit leírnak a kis dokumentumban, hogy egyébként a második pályán, abban a szobában azt a hibát ki fogjuk javítani, tudunk róla, ne írd le, légy szíves, mert tényleg tudunk róla. Ez is szerintem valahol azért egy pozitívum. Tehát amikor a 90-es években megjelent úgy egy játék, hogy nem lehetett végigjátszani, akkor az sokkal nagyobb gondot okozott, és akkor is volt ilyen. Nyilván kevesebb, és nyilván akkor mindenki... Egyrészt egyszerűbbek voltak a játékok, tehát könnyebb volt kijavítani. Most jön ugye a Starfield, van 1000-nél is több bolygó, rengeteg küldetés, amit kézzel csináltak meg, még több, amit generáltak, millió karakter, lehet craftolni, űrhajót építeni. Nyilván ebben sokkal több hiba van, mint a Super Nintendo-n egy balra-jobbra scrollozó játékban.
Ami forgatja a sprite-okat.
Ami forgatja a sprite-okat egyébként. Másrészt meg még ma is vannak olyan cégek, akik kitesztelve adják ki a játékokat, és nem nagyon jönnek patch-ek.
Hát akkor megint ez az internet, meg a hangos szavak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy lehet, hogy az él a fejünkben az a 3 user, aki nagyon mondja, hogy ez már pedig gáz, de az összkép akkor ennyire nem ő rossz, vagy hát árnyaltabb, hogy így mondjam, viszont el is fogyott sajnos az adásidőnk, de hát nagyon élveztem, hogy ezekről a kis nosztalgiát én mindig élvezem ebben a műsorban, remélem ti is így vagytok ezzel, és köszönjük szépen, hogy ezúttal is minket hallgattatok, ez volt a Game On, itt a Rádió Café 98-on, két hét múlva új adásra jelentkezünk majd, addig is minden jót, sziasztok!
Sziasztok!